A napokban az interneten találtam egy angol nyelvű biblia fordítást, aminek az az érdekessége, hogy az Új Szövetségben a személynevek héberes alakja van, tehát nem úgy, ahogy mi megszoktuk görögösen magyarul, hanem úgy, ahogy esetleg hívták pont azt a szemét. És mivel nem tudok angolul, de hát a nevek a magyar bibliában ugyanott vannak, mint az angol nyelvűbe, egy kísérletet csináltam, szépen átraktam, és teljesen más lett a hangzása így a szövegnek. Akivel ma szeretnék foglalkozni, akiről szeretnék egy picikét gondolkodni, elmélkedni, szeretném, ha közösen elmélkednénk rajta, annak a személynek a szüleit úgy hívják, hogy Eliseva és Zakária. Hát nem tudom, hogy ebből rá tudunk-e jönni, hogy ki lehet ez, de ha azt mondom, hogy görögösen úgy hívták, hogy Johannes ho Baptisész, vagyis János, aki bemerít, a bemerítő János. Hívják őt keresztelőnek is, de ez nem állja meg a helyét. Mivel János evangéliumával foglalkozom, így akkor lapozunk oda, ahol legelőször találkozunk bemerítő Jánossal, Johannán ben Zakáriával, ahogyan hívhatták, Zakariás fia János. Ez pedig rögtön az első fejezetben van. Keresztelő János bizonyságot tesz az első fejezet 19. versétől a 34. verséig az Úr Jézusról. Ezzel a résszel kívánok majd foglalkozni, sőt egész pontosan még a 37. versig fogok majd vele foglalkozni, de először nem árt, hogyha egy picikért megnézzük bemerítő János életét. János evangéliumában van a lehető legkevesebb az ő életéről. Tehát, hogyha meg akarjuk ismerni bemerítő Jánost, akkor a János evangéliumát szinte félre is tehetjük. Pedig hát elég érdekes az ő élete. Már maga a születése is, hiszen a szülők, Erzsébet és Zakariás idős korúak, és még nincsen gyerekük. Izraelben ez nagy szégyennek számít, pedig hát azt olvassuk Lukács evangéliumában, hogy fedhetetlenek és igazak voltak Isten előtt. Nem lehetett érteni, hogy miért ez a büntetés. Zakariás pap, aki szolgál a templomban, Lukács evangéliumában éppen úgy látjuk, hogy áldozatot mutat be, ez egy pap életébe a csúcspont, a lehető legnagyobb csúcspont általában életébe egyetlen egyszer jutott el ide egy pap, kivéve a főpapot. Tehát Zakariást úgy látjuk, mint aki éppen áldozatot mutat be. És ekkor jelenik meg egy angyal, és kap ígéretet egy gyermek születésére. Olyan ismerősen cseng ez. Idős szülők, nincs gyerek, és megígérik nekik, hogy lesz gyerek. És a reakció is ismerős, hát nem igazán akarja elhinni. Zakariás büntetése megnémul addig, amíg be nem teljesedik az ígéret, amíg meg nem születik a gyermek. Zakariásnak, mint papnak tudnia kellett volna, illet volna emlékeznie arra, hogy mi történt Ábrahámék esetében. Akik megkapták az ígért gyermeket, és Isten be is váltotta ezt, valóra is váltotta ezt az ígéretet. Nem véletlen a büntetése. Hányszor vagyunk mi úgy, hogy valamit tudunk. Tudunk nagyon jól, de mégse akarjuk elhinni. Tudjuk, hogy Isten képes rá, sokkal kisebb dolgokban. Mégse tudjuk elhinni. Még az a jó, hogy nem kell megnémulnunk addig, amíg be nem teljesül ez. János, ez a kis gyermek, körülbelül 6 hónappal korábban születik meg, mint az Úr Jézus. Lukács evangéliumában szép párhuzam van János, bemerítő János és az Úr Jézus születése, ígérete születése között. Olvashatunk szintén ott bemerítő János életéről előrevetítve néhány dolgot. Megtudhatjuk, hogy nem fog bort inni, sem semmilyen más italt, amitől megdészegülhetne. Istennek prófétája lesz, nem is akármilyen hatalmas prófétája lesz. Ő lesz az, aki a népet megtanítja, Isten népét az üdvösség ismeretére, az üdvösség útjára. Istennek a kegyelmét fogja majd hirdetni, azt a kegyelmet, amit Isten bűnbocsánat által ad. János gyermek éveivel nem találkozunk a Szentírásban. Valószínű, hogy nem a szülei nevelik föl, hiszen időszülei talán korán meghalnak. Azt tudjuk, hogy mégis szolgálatba áll majd, addig pedig a sivatagban van. Ruházata egyszerű volt, teveszőruha bőrövvel, valahogy úgy nézett ki, ahogyan Illés próféta is kinézett. Ennivaló dolgában is nagyon egyszerű dolgokkal megelégedett, nem tudom hányan próbálnánk meg, egy kis sáska, meg méz. És azt is tudjuk a három evangéliumból, hogy a szolgálata abban állt, hirdette Isten kegyelmét a bűnbocsánatra, és akik ezt elfogadták, azokat bemerítette a Jordán folyóba. Voltak olyanok is, akik úgy érezték, hogy a saját életükre nézve erre a bűnbocsánatra nincs szükség, hiszen az ő életvitelük az olyan, ami már maga hozza az üdvösséget. Azt is tudjuk, hogyha olvastuk Máté evangéliumában például, a harmadik fejezetben, amikor ilyeneket elzavart. Viperák fajzata. Elég kemény szavakkal üzte el ezeket. A bemerítés, amit csinált, amit tett, nem volt ismeretlen. Ismerték Izraelben lakók, sőt olyanok is ismerték, akik más pogány vallásokban voltak, hiszen tisztulási szertartások voltak, szinte minden vallásban vannak. Az Ószövetségben is olvashatunk különböző tisztulási szertartásokról, akár a meghintésről, akár mosakodásokról, akár bemerítésről, ezt mondjuk nem az Ószövetségben, de ha valaki elfogadta a mindenhatót, úgy csatlakozhatott a zsidó közösségbe, hogy egy bemerítésen kellett részt vennie. Mégis teljesen más volt János bemerítése, mert addig, amíg ezeket a mosakodásokat, bemerítéseket mindenki egyedül önmaga végezte el, lehet, hogy más nem is tudott róla, addig János tömegek előtt merített be, és ő maga merített be, nem pedig a személy ment be, merült alá és emelkedett föl. Jánosnál fontos volt, hogy ez tanúk előtt történjen, mindenki vállalja azt, hogy a bűneivel szakítani akar, új életet akar kezdeni, új irányt akar adni az életének, és ez az irány Isten felé mutató. János szolgálatának a csúcspontja az lehetett, amikor megjelent az Úr Jézus is ott a Jordán folyónál. János felismeri Jézusban a megváltót, az Urat, a messiást, a szabadítót. Rögtön meglátta saját alkalmatlanságát, és ő maga kéri, hogy hát fordítva kellene ennek a dolognak történnie, inkább engem kellene, hogy te merítsél be. De az Úr Jézus bemerítkezése nem a bűnbánatról szól, nem az élet megváltoztatásáról, nem egy irányváltoztatásról, nem a bűntől elfordulásról és Isten felé fordulásról, valami teljesen másról. Az Úr Jézus bemerítkezése arról szólt, amit meglátott János is, hogy neki itt nem volna keresni valója. Itt a vízben neki nincsen rá szükség, hogy bemerüljön. Az Úr Jézus, mintha ezt mondaná, nekem nem kell itt lennem, de itt vagyok. Nekem nem kellene meghalnom, de érted, meghalok. Az Úr Jézus beáll azért, hogy közösségben legyen velünk, bűnös emberekkel, bemerítkezik, de nem muszáj neki, meghal a kereszten, és az sem kell. Az sem volt muszáj. Azt is mi értünk tette. Szolgálatának a csúcspontja után, az Úr Jézus bemerítése után még egy jó ideig bemerít a Jordán folyó különböző pontjain. Két helyet meg is említ még a Szentírás. Tanácsokkal lát el mindenkit, személyes beszélgetéseket tart. Csak olyat merít be, aki előtte megvallotta a bűnét. Aki kérdéssel fordul hozzá, annak a tanács is megvan. Ha vámszedő, akkor vámszedőnek a tanácsot. Ha katona, akkor katona. senkinek nem mondja, hogy ne legyen többé vámszedő, ne legyen többé katona, életvitelében ad iránymutatást. Majd bebörtönzik, azért, mert kíméletlenül kiáll Isten igazsága mellett, Heródest is meginti házassága miatt, ugye tudjuk, kétszeres bűn is van, asszony nem válhat el férjtől, nem adhat ki válólevelet. Heródes felesége ezt tette előző férjével, illetve hát nem veheti el Heródes ezt a nőt, mert vérfertőzést követel családon belül. Börtönbe kerül, a börtönből ő már nem jön ki, Szalomé kívánságára lefejezik. Körülbelül 33-34 éves lehetett János. 34 évet foglaltam össze egy 5-8 percbe. De vajon tényleg össze lehet-e foglalni 30-40 éveket 5-8 percbe? Ettől még nehezebbet próbált meg János apostol. Ő bemerítő Jánosnak 3 napját írja le. 3 nap történéseit, amikor János tanul. Mind a 3 nap valaminek a tanúja. Valamit tanúsít János. És ezzel a 3 nappal, 3 tanúságtételével, bizonyságtételével szeretnék foglalkozni. És akkor most olvassuk az igét. János evangélium első fejezet 19. versétől. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te. Akkor vallott és nem tagadott. Ezt vallotta. Én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle. Hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem vagyok. A próféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták neki. Ki vagy, hogy választathassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában. Készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogy a Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz tehát, miért merítesz be tehát, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztelek, én vízbe merítek be, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarúja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez pedig Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János bemerített. Másnap, ez már a második nap, másnap látta Jézust, amint jön felé, és így szólt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondottam, utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, azért merítek vízbe, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a szellem leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízbe merítsek, ő mondta nekem. Akire látod a szellemet leszállni, és megnyugodni rajta, ő az, aki szent szellemmel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Másnap, ez már a harmadik nap, másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt, íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Eddig olvassuk. Folytathatnánk a történetet, majd legközelebb innen folytatom, kicsikét még visszalépek, de a harmadik nap eseménye is fontos, ami a két tanítványnak szólt. Első nap azt látjuk, hogy János bemerít a Jordán partján, vannak előtte, körülötte szép számmal olyanok, akik szeretnék megbánni bűneiket, szeretnének változtatni életükön. Nagy ébredés volt, nem akartak kimaradni ebből az emberek. Ennek a híre eljut Jeruzsálembe is, eljut a főpaphoz, főpapokhoz, és hát a kor szokásai szerint mindenféle vallási mozgalmat meg kell vizsgálni, ki kell deríteni, hogy mit akar, milyen háttérrel van, egyáltalán veszélyezteti-e őket, az ő egzisztenciájukat. Meg is érkezik egy ilyen bizottság, ami mondanám azt mai szóval, hogy vegyes bizottság, mert ott voltak a papok és a léviták, meg voltak farizeusok. Hát általában ők így együtt nem szoktak menni. A farizeusok külön igen, papokkal, lévitákkal nem igen. Nem nagyon. Fölteszik az egyszerű kérdést, ki vagy te? Hát ha nekünk fölteszik a kérdést, hogy kik vagyunk, akkor esetleg a nevünket elmondjuk, vagy valamit, mit dolgozunk, hogyha éppen nem tudják, vagy hogy miért is csináljuk azt, amit csinálunk. János ezzel szemben teljesen mást mond, én nem a Krisztus vagyok. Még senki nem mondta, hogy te a Krisztus vagy. Már a válasz az, én nem a Krisztus vagyok. János tanúságot tesz arról, hogy bár nagy vallási megújulás van, örül ennek, de ő nem az, aki ennek a vezetője. Ő nem a feje ennek az egésznek. Én nem Krisztus vagyok. Megkérdezik ismét tőle, hát akkor Illés próféta vagy te? Válaszol erre is, nem az vagyok. Még egy személy lehet elképzelésük szerint, akkor a próféta vagy te? Nem. Három kérdés, és ha megfigyeltük a három kérdésre a választ, egyre szűkebb. Az első kérdés, de aki vagy te, én nem a Krisztus vagyok. A második kérdésre, hogy Illés azt mondja, nem az vagyok. A harmadikra már csak egyszer annyit mond, hogy nem. Még jó, hogy nem kérdeztek többet. Azért kérdezték ezt a három nevet, mert az volt az elképzelésük, hogy jön a Messiás, és akkor ő majd itt átalakít mindent. Aztán arra gondoltak, hogy a Messiás előtt jön majd Illés, és hát az is biztosan magával hoz valamiféle megújulást, valami új látást. A szemek kinyílnak majd. Meg még egyet gondoltak, Mózes 5. könyvébe, ezt ki is keresem, a 18. fejezetben Mózes ígér egy prófétát. Mózes 5. könyve, 18. fejezet, 15. verse. Prófétát támaszt atyád fiai közül Istened az Úr, olyat, mint én. Őre hallgassatok. Arra gondoltak, hogy jön majd egy próféta, olyasmi, mint Mózes. Mi tudjuk, ez a próféta, ez nem Mózes, nem is egy akármilyen próféta, ez maga az Úr Jézus. Ők nem azonosították még itt be, illetve hát azóta se. Elmondja bemerítő János a három kérdésre, három egyre rövidülő válaszal, hogy ő egyik se ezek közül. Jön a következő kérdés, ami ezek után már jogos, akkor ki vagy? Erre ő így felel, Ézsaiást idézve, én kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsetek egyenes utat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. Azt mondja János, Ézsaiás prófétát idézve, hogy én egy hang vagyok, egy szó. Nem is kellene, hogy lássatok, mint amikor visszahallgatunk egy ige hirdetést, és nem látjuk azt, aki mondja, csak azt, amit mond. Lehet, hogy néha hatásosabb, mert nem vonja el a figyelmünket az, ahogyan az asztalnál lévő gesztikulál. Én csak egy hang vagyok, aki azt mondja, hogy jön a király. Én a hang vagyok, aki azt üzeni, akivel azt üzenik, hogy készüljetek most már. Hát, ha nem te vagy a Messiás, meg Illés, meg a próféta, akkor milyen jogon merítesz te be? Honnan veszed rá a felhatalmazást, hogy merítsél be? János erre is válaszol. Én csupán vízzel keresztelek, de közöttetek áll, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarosszíját megoldani sem vagyok méltó. János elmondja, hogy ő elég kicsike. Háromszorosan is tagadja, hogy ő valami is lenne. Ő nem az ige, én nem az ige vagyok. Én csak egy hang vagyok. Én nem a szó vagyok, a logosz, amivel kezdte János apostol az evangéliumát. Kezdetben volt az ige. Én nem az vagyok. Én nem a megváltó vagyok. Én csak a hang vagyok. Én vízbe merítek be, de aki majd jön, az tüzes szent lélekbe, szent szellembe fog bemeríteni. Én csak vízbe, egyszerű vízbe. Én még arra sem vagyok méltó, hogy egy rabszolgamunkát végezzek. Én nem a logosz vagyok, én csak vízbe merítek, és még csak levenni se vehetném a lábáról a sarut. Egyre kisebb dolgokat állítom magáról. János bizonyságot tett ezelőtt a bizottság előtt. Én azt írtam fel magamnak, hogy a kegyesek előtt. Elmondta, hogy ki nem ő. Elmondta, hogy valójában kicsoda ő. És saját szerénységéről is bizonyságot tett. Behelyezte magát a világmindenségbe, oda, ahol legelső helyen a logosz áll, és ő, aki a rabszolgától is kisebb, a legutolsó. A 29. versben olvassuk, a 29. verstől olvassuk a második nap eseményeit. Másnap látta Jézust, amint jön felé, és így szólt, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Akinél károli fordítás van, az azt olvassa, hogy elveszi, igaz? Jól mondom, elveszi a világ bűnét. Közelebb áll a fordítás a károli, a helyes szöveghez. De hogy pontosan megértsük, hogy itt mi is van ez az elveszi vagy hordozza, egy kis történetet próbálok elmesélni, és remélem, hogy ezzel sikerünk majd megvilágítani a dolgot. Képzeljük el, hogy autóval megyünk, éjszaka van, egy hosszú egyenes úton, vihar után vagyunk, és van egy kidőlt fa az úton. Még időben meg tudunk állni. Azt látjuk, hogy a fa az nem olyan méretes, tehát odébb tudjuk tenni. Visszatolatni nincs értelme, mert nagyon nagy kerülő lenne, úgyhogy mit csinálunk? Felveszük a láthatósági mellényt, elakadási jelző háromszög, irányjelző villog, szépen kiszállunk, oda megyünk a fához, és elviszük onnan. Az, amit csinálunk, ahogy a fát felvesszük, hordozzuk, elveszük az útból, na erről van itt szó. Íme az Isten báránya, aki a világ bűnét elveszi. Aki a világ bűnét felveszi magára, hordozza, elviszi az útból. Szabad az út, az Isten báránya magára vette a bűneinket, szabad az út, lehet az üdvösség a miénk. Azt mondja János apostol, az Isten báránya. Akik ott hallgatták, azok tudták jól, hogy a bárány az egy áldozati állat. Mondhatta volna azt is, hogy íme Izrael, itt jön királyod, vagy itt jön a szabadítód. Ehelyett azt mondja János, hát itt jön az áldozati állat. Ezt fogják értetek levenni. Ezt mindenki értette, aki ott volt. Nem kellett hozzá papnak lenni, hiszen naponta történtek égő áldozatok. Évente egyszer az egész népért áldozatot mutatott be a főpap. Hétköznapi dolog volt ez, teljesen mindennapos. Amikor János, bemerítő János rámutat Jézusra, nem királyként mutatja. Egyszerű áldozati bárányként mutatja be. Mennyit javított volna a népnek a várakozásán, ha nem felejtik ezt el? Virágvasárnap nem úgy királyként köszöntötték volna. Nem várták volna azt a kenyérszaporítás után, hogy most már akkor te leszel a kenyéradó királyunk, a jóléti királyunk. Ha úgy gondoltak volna rá, mint egy olyan áldozatra, aki majd felveszi az ő bűneiket. Azzal folytatta, hogy utánam jön, ő az, akiről megmondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Aki két héttel ezelőtt, délelőtt itt voltak, azok hallhatták, azokkal együtt olvashattuk. A János evangéliumának az első két versét, ami úgy kezdődik, hogy kezdetben volt az ige. És akkor megbeszéltük, hogy az ige itt maga az Úr Jézus. Kezdetben volt az Úr Jézus. János apostol azt mondja, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Jóval előbb. Pedig hát születésük szerint 6 hónappal idősebb, körülbelül 6 hónappal idősebb volt János. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért meritek be vízbe, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Hát ez fogas. Unok a testvérek még meg se születtek, amikor Mária meglátogatja Erzsébetet, és János újongani kezd az anyamébe. Megmozdul. Valószínűnek tartom, hogy találkoztak gyerekkorukban is. Lehet, hogy nem. Ha nagyon korán meghaltak a szülők, lehet, hogy nem, és mások nevelték föl Jánost. Elképzelhető. De én úgy gondolom, hogy találkoztak. Az, amit az itteni ismeret, az nem a személyes látás ismeret, hanem a tudás. Én nem tudtam, hogy ő az. Hogy ő a megváltó. Hogy ő a szabadító, hogy ő a bárány. Én nem tudtam, de az a dolgom, és azért meritek be vízbe, hogy ezt tudja egész Izrael azután meg. Most már tudja meg mindenki, hogy ő az. Ez volt a második kijelentése, második nap. A harmadik kijelentése az Úr Jézusnak a Szent Szellemmel való kapcsolatára utalt. Láttam, hogy a szellem leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. És ismétli azt, amit kapott Istentől, mint egy megbizatást, akire látod a szellemet leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki Szentlélekbe merít be. Én láttam és bizonyságot teszek róla. Bemerítő János 3 megjegyzést, kijelentést tesz az Úr Jézusról. Az első kijelentése, hogy ő egy áldozati bárány. A második, hogy hiába ismerte, de nem tudta, hogy ő kicsoda, de most már tudja, és az ő feladata az, hogy mindenki megtudja. A harmadik pedig, hogy az Úr Jézus a Szent Szellemmel egészen közeli kapcsolatban áll. Rajta megnyugodott a galamb, rajta megnyugodott a Szent Szellem. Nem repül tovább. Bemerítő János vízbe merít az Úr tüze Szent Szellembe. János és Jézus körülbelül olyan, mint a víz és a tűz. Az egyik vízbe merít, a másik tűzbe. Az egyik szolga, a másik pedig az ura. És a bizonyságtétele az ott lévőknek, a népnek, hiszen nekik tesz második nap bizonyságot. Ő az Isten fia, ő a megváltó. Első nap bizonyságot tett a kegyeseknek, második nap bizonyságot tett az arra járó népnek, és harmadik nap is bizonyságot tesz János. 35. vers, másnap, ez már a harmadik, ismét ott állt János két tanítványával együtt, és rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt, íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítványa, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Bemerítő Jánosnak nincsen családja. Egyedül élt, valószínű, hogy már a szülei se élnek rég. A hozzá legközelebb állókhoz fordul, tanítványaihoz. Íme az Isten báránya. Ma már nem mond többet, előző nap mondott éppeleget hallották. A két tanítvány ezt meghallotta, és elkezdi követni az Úr Jézust. Elindulnak egy olyan úton, aminek a vége az lesz, hogy halálukkor az Úr Jézus Krisztus két tanítványa, két apostola lesz ez a két tanítvány. János 3 nap alatt 3 különböző csoportnak tett bizonyságot. Egy vallási csoportnak, egy tanulatlan népnek, és a saját legszűkebb körének. Azt látjuk ez alatt a 3 nap alatt, hogy János egyfolytában bizonyságot tesz, vagy szavakkal, vagy a cselekedeteivel, a bemerítéssel. Nem válogatja meg, hogy kinek mondja el azt az örömhírt, amit ő tudott, azt a feladatot nem szabja meg, illetve a feladatot, amit kapott. Átadja, nem szabja, nem válogatja, hogy kinek mondja, kinek nem. Mindenkinek úgy adja a tudomására, hogy megértse. Bizonyságot tett arról, hogy ki nem ő, bizonyságot arról, hogy ki az Úr Jézus. Egy igazi példakép lehetne nekünk János apostol a bizonyságtevésben. Elnézést, nem János apostol, Bemerítő János. Bemerítő János a bizonyságtételben. Mi vajon megválogatjuk-e azt, hogy kinek mondjuk el az örömhírt? Amikor mi beszélgetünk valakivel, akkor mi tényleg csak egy hang vagyunk? Akkor tényleg csak az számít, amit szeretnénk majd elmondani az Úr Jézusról? Akkor tényleg az örömhír a fontos? Amikor valamit teszünk, dolgozunk, tanulunk, megfordulunk valahol, akkor a mi cselekedeteink arra utalnak, hogy mi az Úr Jézus követői vagyunk. A mi cselekedeteink mögött meg lehet látni, észre lehet venni, hogy ki az Úr. Észre lehet venni rajtunk vajon azt, hogy mi csak egyszerű szolgák, sőt, még a szolgák közül is a legkisebb rabszolgák lehetnénk. Persze az is lehet, hogy vannak itt olyanok, akik még csak nézelődők lennének Bemerítő János körül. Mert olyan érdekes dolog, újszerű ez a bemerítés. Nekik is szól János üzenete, Bemerítő Jánosé. A könyörülő Istennél van irgalom, van bocsánat. Az Úr Jézus az, aki föl tudja venni a bűnöket. De aki nem akarja elfogadni, annak ugyanúgy áll mai nap is az, amit Bemerítő János mondott. Arról a fáról, amelyikre már emelik a fejszét, hogy kivágják. Isten áldja meg a mi gondolkodásunkat, elmélkedésünket, hogy tudjunk úgy bizonyságot tenni, ahogyan Bemerítő János tett bizonyságot saját életével, szavaival, és hogyha még nem vagyunk Istennek a gyermekei, akkor abban segítsen bennünket, hogy tudjunk arra gondolni, hogy van megoldás, eljött a világba az Isten báránya, hogy felvegye a bűnünket. Amen.
Amen.